A kovásztalan kenyerek első napján oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el. Ő ezt válaszolta, menjetek a városba, ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a 12 tanítvánnyal. Evés közben így szólt, bizony-bizony, mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezgetni kezdték tőle, talán csak nem én vagyok az Uram. Ő pedig így válaszolt, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja, jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte. Talán csak nem én vagyok az mester. Te mondtad, felelte neki. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott és megtörte. A tanítványoknak adta, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adott. Nekik adta, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből, amonapig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy megadod nekünk most azt a kegyelmi lehetőséget, hogy beletekinthetünk azokba az eseményekbe, amelyeket te magadra vállaltál, végigvittél, azért, hogy nekünk most ma ne reménytelenül, ne csak jelenvaló világ és a néhány évtizednyi földi élet legyen a legtöbb, amiben reménykedhetünk, amiből a legtöbbet megpróbálhatjuk kihozni, hanem van valami, ami ezen túlmutat, ami hozzád az örökkévalóhoz kapcsol, amiért igazán létezünk. Urunk, add, hogy most mi is ennek a vacsorának gondolatilag, lélekben, a szívünkben valami módon részesei lehessünk, hadd kapcsolódhassunk azokhoz a gondolatokhoz, amelyeket te megfogalmaztál. Taníts bennünket, add, hogy a Szentlélek legyen segítségül nekünk a te akaratod megértésében és annak a megcselekvésében, hogy kedvesek legyünk, maradhassunk te előtted, hogy a te áldásod legyen rajtunk, és áldással lehessen a mi életünk. Amen. Hogyha ezeket a történeteket olvassuk, azért használom a többes számot, mert hogy többi evangélista is megörökítette nyilvánvaló módon ezt a nagyon fontos mozzanatát Jézus életének, Jézus szolgálatának, a tanítványaival való kapcsolatában. És hogyha ezeket egymás mellé rakjuk, olvassuk, összevetjük őket egymással, és kérdéseket fogalmazunk meg az ígével kapcsolatosan, akkor az bomlik ki előttünk ebből a történetből, amelyet úgy ismerünk, hogy az utolsó vacsora története, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a Páska vacsorához megy vissza, ahhoz az eseményhez, amely eseményről a zsidók évszázadokon, évezredeken keresztül évről évre megemlékeztek az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Jézus és a tanítványai is, akik ehhez a néphez tartoztak, teljesen természetes módon ők is megülték a Páska vacsorát, azt a vacsorát, amelynek Istentől előre meghatározott ideje volt, meghatározott hónap, meghatározott napján, meghatározott feltételekkel, meghatározott sorrendben, tehát egy nagyon szigorú, egy nagyon feszes szabály jellemezte azt a vacsorát, amelynek a megünneplésére itt Jézus és a tanítványai készülnek. És mégis ezzel együtt azt látjuk, hogy Jézus egy nappal korábbra hozza az ő tanítványaival ennek a Páska vacsorának a megünneplését, az erről való megemlékezést. És nem csak, hogy előrébb hozza ezt, hanem ez az az alkalom, amelyen szerzi Jézus az úrvacsorát, amiről mi is időről időre megemlékezünk. Tehát azt látjuk, hogy van egy nagyon szigorú rendhez kötött páska vacsora, egy zsidó ünnep, amelynek a kereteit felhasználva, helyenként kiszélesítve, Jézus megalapítja az úrvacsorát, amelyben meghívja az övéit, és nem csak az akkor élő tanítványait, hanem azóta mindenkit, aki hitre jut ő benne, és elindul az ő követésében. Az új szövetség megkötése és annak a törvénybe iktatása történik ezen a vacsorán. Tehát jóval több ez, mint egy páska vacsora, ami önmagában Isten hatalmas tettéről való megemlékezés, ami önmagában is hatalmas dolog, de Jézus ennek ad egy új, egy más értelmet, kibővíti ezt, és ilyen módon tudunk mi, akik nem vagyunk születésünk okán Ábrahám fiai, mégis ez kapcsol, és nagyon fontos üzenetté válik számunkra mindaz, ami itt történik. De akkor lássuk, és tegyük fel az első kérdést ezzel az olvasott igével kapcsolatosan. Miért hozza Jézus korábbra a páska vacsora megünneplését? Két választ haladjak most erre, amelyek elegendőek ahhoz, hogy megerősítsék számunkra, hogy Jézusnak jó oka volt arra, hogy ebben az esetben ne ragaszkodjon ahhoz a menetrendhez, amit egyébként évszázadokon keresztül az ő népe gyakorolt. Az első, mindjárt így hangzik az első válasz, hogy azért, mert Jézus jól tudta azt, hogy mire eljön a hivatalos ideje a páska vacsorának, mire eljön az ideje annak, hogy levágják a páska bárányt, aztán utána összegyűjjön a család, kibővítve, és elfogyasszák azt megemlékezve az Egyiptomból való szabadulásra, akkora ő, az Isten báránya, már nem fog élni. Akkorára már ő, az Isten báránya is le lesz vágva a mi bűneinkért. Fel lesz áldozva a mi bűneinkért. Azt mondja Jézus a tanítványainak, és ezzel indokolja, mint egy sürgetőleg ennek a vacsorának a megszervezését, hogy az én időm közel van. Az én időm közel van. És itt hadd szóljak egy néhány szót az időfogalomról, mármint a Biblia időfogalmáról. Mi igazából egy időfogalmat ismerünk és használunk, azt az időfogalmat, amit órával, napokkal, meg naptárral mérünk. Ugye, ahogyan a másodpercek peregnek és halad előre, kronológikusan az idő, ez a kronosz fogalom. Mi is ebbe élünk, a mi életünk is így halad valahonnan, valahová megállíthatatlanul, de a Biblia használ egy másik fogalmat, és itt Jézus ezt a másik fogalmat használja, amikor azt mondja, hogy az én időm itt van, akkor azt a bizonyos kairosz fogalmat használja, amit pedig talán úgy tudnánk visszaadni, hogy az Istentől elrendelt időpont. Tehát van egy lineáris, van egy egyenesen mozgó idő innen oda, és azon az egyenesen vannak olyan pontok, olyan Istentől meghatározott időpontok, ezek a bizonyos kairoszok, amelyek által, amelyek megragadása által Isten véghez viszi az ő örök célját az emberiség életében. Tehát nem úgy történik, hogy Isten megteremtette a világot, aztán majd egyszer csak vége lesz, és megy valahova a világ, hanem nagyon meghatározott időpontokban, helyszíneken Isten ad ilyen különleges időket, ilyen különleges mozzanatokat. És Jézus, amikor azt mondja, az én időm közel van, akkor arról beszél, hogy Ez a következő, volt már jó néhány korábban az ő életében, itt van ez az Istentől rendelt idő. És Jézus mindig ragaszkodott az Atya által elrendelt időkhöz. Tehát ez az egyik indok annak, hogy Jézus korábbra hozza az ő tanítványaival ezt a vacsorát. Aztán a másik indok, megint csak Jézus szavaival tudunk erre válaszolni, mikor azt mondja, hogy nagyon vágytam rá, vágyva vágytam rá, ugye ez egy erős kifejezés, amikor vágyva vágytam rá, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek a húsvéti vacsorát, mondja Jézus. Egy erőteljes, ellenállhatatlan vágy volt Jézusban a tekintetben, hogy ezt a vacsorát, amit mi utolsó vacsorának ismerünk, elfogyassza a tanítványaival. Tehát nem maga miatt teszi Jézus azt, amit tesz, de ezt minden más tettére is elmondhatnánk Jézusnak, hogy ő nem maga miatt, nem önmagáért tett semmit. Ő mindent értünk tett, az Atya akaratával összhangban. A jövetele is értünk történt. A szolgálata is értünk történt. A halála is értünk történt. A feltámadása is értünk történt. A visszajövetele is értünk fog történni. Minden értünk történik. Jézus azért jött, hogy bennünket megkeressen, kiemeljen a bűnből, és az Atyával megbékéltessen. Tehát itt van ez a mély belső vágy, ami ott munkál Jézusban. A tanítványait, bennünket lát Jézus akkor, amikor ezt a vágyát ki terjeszti, megfogalmazza, és azt mondja, hogy vágyva vágytam rá, hogy még a szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Ha Máté evangéliumát olvassuk, és csak egyedül Máté evangéliumát nem vetjük össze a többi evangélista beszámolóival, és föltesszük azt a kérdést, hogy kinek a gondolata volt az, hogy erre a vacsorára sor kerüljön. Ha csak Máté evangéliumát olvassuk, akkor könnyen azt válaszolhatjuk rá, hogy ott van megírva, hogy a tanítványoké, mert hogy ők oda mennek Jézushoz, és azt kérdezik tőle, hol akarod megenni a húsvéti vacsorát? De ha elolvassuk, hogy mit ír Lukács, aki egy kicsit más oldalról közelíti meg, akkor ott nagyon világos választ kapunk erre a kérdésre, hogy kinek a gondolata volt ez a vacsora. Azon túl, hogy ez Jézus szívében ez mélyen ott munkált, Lukács azt mondja, úgy adja vissza Jézus szavait, hogy Jézus azt mondta, menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Két tanítványt, János és Pétert külön kiválasztja Jézus, azt mondja, menjetek el, ti ketten, készítsétek el a húsvéti vacsorát. Tehát nyilvánvalóvá válik ebből számunkra, hogy a kérdést, a tanítványok kérdését megelőzte Jézusnak a küldetése, Jézusnak a parancsa. Menjetek el, készítsétek el a vacsorát. Tehát a tanítványok csak reagáltak Jézus parancsára. És itt is van egy nagyon fontos gondolat, amit jó, hogyha megfogalmazunk, és jó, ha ez újra meg újra elhangzik, hogy az Istennel való kapcsolatban mi igazából soha nem tudunk kezdeményezők lenni. Tehát mi nem tudjuk Istent semmiben megelőzni. Tehát nem úgy működik az élet, hogy nekem van valami jó gondolatom, és akkor azt megvalósítom, vagy azt mondom, hogy ha valami jól sikerült, akkor az tőlem indult. Minden egyes tettünk csupán válasz, csupán reakció lehet arra, amit Isten elkezdett bennünk. Tehát, hogyha mi azt mondjuk, hogy ez volt az első lépés, amit megtettünk, akkor mindig tudni, hogy volt egy nulladik, amit Isten megtett. Erről szól a teljes szentírás, a szabadítás erről szól. Isten megtett valamit. Utána én, ha jól felismertem és jól felfogott érdekem is volt ez, hogy arra válaszoljak, akkor az már csak a válasz volt. Jézus jött, mint szabadító. Isten jött, mint szabadító, aki kihozta népét Egyiptomból. Minden más válasz. A 10 parancsolat igéjének a megtartása, az is csak válasz. Mire? Arra, hogy Isten megszabadított. Én vagyok az Úr, te Istenem, kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgaságházából. Tehát jó ezt látni, mert ez felszabadít bennünket, nagyon sok görcsösségből, meg félreértéstől is meg tud óvni bennünket, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mindig Isten a kezdeményező. Ha valami jó dolog történik az életünkben, akkor Isten már lépett. De ez így van a megtérésben is, az Isten való fordulához való fordulásban. Ha el tudjuk mondani, hogy én akkor fordultam oda Istenhez, akkor biztos van egy nulladik lépés, amit Isten végzett el valamikor az én életemben. Ez így volt ennél a vacsoránál is, nem a tanítványok fejéből pattant ez ki, hanem Jézus parancsolta nekik. Leülnek azért, hogy elfogyasszanak egy olyan vacsorát, ami szokásos volt. Amikor ezeken gondolkodtam, akkor arra jutottam, sok mindent úgy utána olvastam, meg utána néztem, de azt mondtam, ehhez valószínűleg zsidónak kéne születni, és benne kellene lenni a liturgiában, hogy az ember ezt átlássa, hogy ez egy mennyire bonyolult vacsora volt ez, a mi szemszögünkből nézve, hogyan ez indult, és milyen nagyon pontos, ha tetszik, szigorú szabályok szerint előírt vacsora volt ez, amiben Jézus leül a tanítványaival együtt, hogy megemlékezzék róla. Tehát egy szokványosnak induló páska vacsorával van dolgunk, ami annyiban már mégsem szokványos, hogy kicsit időben korábbra került, mint ahogy általában ugye ezt megszokták ünnepelni. De egyébként minden másban ugyanúgy megy tovább lépésről lépésre, ahogyan ezt Jézus és a tanítványai elfogyasztják. Péter és János bizonnyal ügyelt mindenre, hogy az olyan legyen, ami az Isten előtt is elfogadható, és ami áldást jelent az ő számukra, amikor annak a bizonyos embernek a házában, akit követniük kellett, előkészítik ezt a vacsorát. Aztán asztalhoz dőltek, és az asztalon sok minden van ilyenkor, ezen a bizonyos asztalon. Néhány dolgot emeljek csak ki belőle. Nyilvánvalóan, hogy a központi helyen a páska bárány, de a keserű fű, az ecetes lé, a különféle poharak, amelyeket a megfelelő időpontban kell fölemelni, megfelelő imádság után magukhoz venni az embereknek. Tehát egy számunkra nézve ez egy bonyolult rendszer, amin elindulnak, és viszi végig Jézus a tanítványait, mind a 12-t, ott vannak mind a 12-en. Annál a mozdulatnál, amit most itt a képen látunk, egy kicsit most még korábban vagyunk. Kicsit hasonlít ez ahhoz, vagy nem kicsit, nagyon hasonlít ez ahhoz, nekem az a kép jött elém, amikor egy idős családfő, mondjuk egy nagy családnak a feje halálos ágyán fekszik, és összegyűjti mindenhonnan a gyermekeit, összegyűjti a fiait, oda az ágya köré, mert valamit rájuk akar testálni. Valamit rájuk akar bízni, valami olyat, ami minden eddiginél fontosabb. Tehát ezen a vacsorán, és akkor ha már mondtam a testálás szót, akkor aki a Károli fordítást olvassa, az nem azt olvassa, hogy új szövetség, hanem új testamentum, rájuk bízza, hogy elbúcsúzzon tőlük. Hiszen Jézus ekkor már a közelgő halálára készül. Hiszen nem sokkal ezután már jön az elfogatása, a kínszenvedés, és néhány órán belül a halála. És akkor még Júdás is ott van velük, ezen a bizonyos vacsorán. És ahogy halad előre ez a vacsora, lépésről lépésre, egyik lépés követi a másikat, teljesen megszokott módon, meggyőződésem szerint, Jézus egyszer csak valami meglepő dolgot tesz. Olyan meglepő dolgot tesz, illetve mond, ami közben bizonnyal megállt, ha már a szájukban volt valami falat a szájukban a tanítványoknak. Mert Jézus ezt mondja nekik, bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Tehát van egy szabadításra emlékező vacsora, ami talán ugye szokványos, és tudja mindenki, hogy mi miután következik. És amikor várnák, hogy mi lesz a következő lépés, akkor meglepetés éri őket, mert nem az következik. Nem az következik, aminek következnie kellene, liturgia szerint, hanem az következik, aminek Isten szerint kell következnie, most akkor ott, azon a konkrét alkalommal. Ez a bejelentés. Megfogy a levegő. Ha addig mosolyogtak, megfeszült az arcizmuk a tanítványoknak. Micsoda, mester, mit mondasz? Bizony, bizony, mondom néktek, ismerjük Jézusnak ezt a gyakran elhangzó fordulatát, és ha megfigyeljük, hogy milyen esetekben kezdi Jézus így a mondani valóját, hogy bizony, bizony, mondom néked, akkor mindig azt találjuk, hogy valami nagyon fontos az üdvtörténethez szorosan kapcsolódó igazságot jelent be Jézus. Itt is ez történik, amikor ezt a meglepő fordulatot teszi Jézus ezen a bizonyos vacsorán. Valójában Jézus azt mondja azzal a képpel, amikor azt mondja, így olvassuk pontosan, ő pedig így válaszolt, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Miután mindegyikük azt kezdte el kérdezgetni, hogy vajon nem én vagyok-e az? Ugye nem én vagyok az, Uram, így hangzik pontosan a kérdés. Erre a kérdésre nemleges választ vár a kérdező. Ugye nem én vagyok az. És nem érkezik meg ez a nemleges válasz, de azt látjuk, hogy a 12 tanítványból 11 ugyanezt kérdezi. Uram, nem én vagyok az. Teszik fel egyik a másik után a kérdést. Péter is köztük van. Péter is feltesz ugyanezt a kérdést. Itt most Péter nem lóg ki a sorból, nem akarja jobbnak, többnek mutatni magát. Ez egy olyan szituáció volt, amiben Péter és a többi tanítvány is el tudta gondolni magáról azt, el tudta képzelni magáról azt, hogy akár ő is lehet az, aki elárulja a mestert. Mire gondoljunk itt? Ismerve a tanítványokat és a mesterük iránti szeretetüket, nyilván, hogy nem arra gondolunk először is azonnal, hogy valami szándékos módon, mint ahogy Judás szándékosan tette ezt, többiek nem. És mégis felteszik a kérdést, mert megtalálják magukban azt a fajta tökéletlenséget, hogy akár egy vigyázatlanságból, egy olyan élethelyzetben, ahol nem kellően figyelnek arra, hogy mit mondanak, hogy mit tesznek, bizony megtehetik. Milyen érdekes, hogy nem tiltakoznak, el tudják képzelni magukról. Egyedül Judás hallgat, ekkor még. Ő nem kérdezi meg ezt a kérdést, hogy ugye nem én vagyok az Uram. Nem teszi fel ezt a kérdést, itt még hallgat Judás, de amikor Jézus említi ezt a képet, hadd olvassam újra, aki velem együtt mártja a kezét a tálba, az árul el engem. Sokszor úgy képzeljük el ezt a mozzanatot, hogy pontosan látjuk, Jézus is mártja a kezét a tálba, és Judás is mártja a kezét a tálba. Sokkal jobb, hogyha arra gondolunk ehelyett, hiszen ez azonnali leleplezése lett volna az összes tanítvány előtt is, hogy ő az. Hogy Jézus annyit mond ezzel, hogy akik körülöttem vannak, az enyéim, közületek, hiszen mindenki belemártotta a tálba azt a bizonyos falatot, aki elárul engem. Ettől fájdalmas ez az eset. Judás is föltesz egy kérdést. Ha figyelmesen olvastuk és figyeltük a Bibliát, akkor azt láttuk, hogy Judás nem ugyanazt kérdezi, mint a többiek. Első olvasatra hajlamosan vagyunk azt gondolni, hogy ugyanazt kérdezi. De ha jobban megnézzük a kérdést, akkor azt látjuk, hogy ég és föld. A 11 és Judás kérdése. És csak egyetlen egy szó változik benne. Egyetlen egy szó változik benne. A 11 hogy kérdezett? Ugye nem én vagyok az, Uram. Judás hogy kérdezett? Ugye nem én vagyok az, Mester. Könnyen át lehetne ezen szaladni és azt mondani, hogy hát ezeket akár tekinthetjük nyugodtan szinonimáknak, úr, mester. Ne tegyük, ne tekintsük szinonímának, mert nem az. Mert nem az. Van különbség közte, ki fogok majd erre térni. Ami itt történik a vacsorának ezen a pontján, az valójában nem más, mint hogy Jézus felkínálja a lehetőséget arra, hogy Júdás, aki még akkor ott van, gondolkozzon az ő szándékán, az ő tette felől. Még Júdás számára is nyitva van az ajtó. És ezt egy nagyon, ahogyan most hetek óta ugye tanulmányozok ezt az igét, ez nagyon a szívemre nehezedett, hogy ugye mi Júdást elkönyveltük úgy, hogy ő az áruló, aki aljas módon eladta a mesterét, és ez eddig teljesen rendben van. És aki ezért megérdemli a sorsát, a kárhozatot. Tehát ez az alapvető és az egyenes vonalú gondolkodás, mondjuk mi, de ha ez az egyenes gondolkodás, akkor Jézus nem így gondolkodott. Akkor Jézus fordítottan gondolkodott, de hát, hogy mi gondolkodunk fordítottan, mert Jézus nem mond ki ilyen ítéletet egyetlen egy bűnös fölött sem. Ő maga mondja, nem azért jöttem, hogy elítéljem a bűnöst, következésképp kárhozatra taszítsam, és itt ugye a cselekvő Jézus, hanem azért, hogy megmentsem. Tehát Jézus jövetelének a célja az világos előttünk. Megkeresni és megtartani a bűnöst. Nem kárhozatba taszítani. És ez alól, az isteni szándék alól, hadd mondjam, mély meggyőződéssel, Júdás sem kivétel. Az, hogy az ő sorsa mégis máshogy alakult, az nem Jézuson múlott. Az nem a Jézus szándékán, az nem az isteni szándékon múlott. Aki azt akar, hogy minden ember üdvözüljön, beleértve az árulót is. Hanem az már azon múlott, hogy a válasz nem volt jó. Nem volt helyén való. Tehát nem az isteni szándékon múlik, hanem az emberi döntésen. Jézus azért is vágyott arra, hogy a tanítványaival együtt megegye ezt a húsvéti vacsorát, mert ezt a lehetőséget, ezt szerette volna felkínálni. Hiszen ekkor még ott van Júdás, de ezen a ponton, azt olvassuk a Biblián, föláll és távozik. A vacsorának ezen a pontján föláll és távozik, és itt van igazából a legnagyobb tévedése, mert hogy a vacsorának ezen a pontján történik meg a fordulat. Mint hogyha Jézus egy félretenné a páska vacsora és az ahhoz tartozó ceremóniát és gondolatokat, és előveszi a kenyeret, aztán felveszi az egyik, majd a másik, majd a harmadik poharat, és elkezdi önmagára alkalmazni. Ez az én testem, ez az én vérem. És megalapítja ugye az úrvacsorát, de valójában az úrvacsora, ami jelzi azt a szövetséget, amit megköt Jézus az övéivel. Tehát a vacsora folytatódik Júdás nélkül. Ő már akkor kiment azon az ajtón, ő már nincs ott, és a vacsorának a legfontosabb részéről maradt le Júdás. Arról a szövetségkötésről, amit Jézus ott megköt a tanítványaival, és majd egy nappal később a vérével meg is pecsétli. Erről Júdás lemaradt. Saját döntése alapján lemaradt róla. Ez az új szövetség megköttetik, és az úrvacsorával hatályba is lép azokkal, akik éppen ott vannak. Azt mondja Jézus, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Két szót szeretnék kiemelni ebből a mondatból, a két legjelentéktelenebbet. Mindnyájan és sokakért, vagy bocsánat, látszólag legjelentéktelenebbet. Mindnyájan és sokakért. Látjuk, hogy Jézusnak az áldozata, és az a szövetség, amit ő megköt, hiszen éppen itt történik a megkötése, az egy befoglaló. Mindnyájan mindenkiért megtörténik. Sokakért. Ebből a mindnyájan, ebből a sokból kizárhatja magát az ember. Azzal, hogy elutasítja azt, amit Jézus tett. Vagy bekerülhet ebbe a mindnyájanba, ebbe a sokba, sokaságba, azzal, hogy elfogadja amit Jézus tett. Tehát az, hogy van-e örök életünk, vagy nincs, az alapvetően azon múlik, hogy mit kezdünk Jézus Krisztus áldozatával, amit ő bemutatott a Golgotai kereszten. Igent mondunk rá, vagy elutasítjuk magunktól. Júdás a döntésével, azzal, hogy elment, kizárta magát ebből a közösségből, kizárt abból a lehetőségből, amit minden embernek felkínált az Isten fia, hogy ő sokakért, mindnyájunkért, minden egyes emberért kiontatik az ő vére, a bűnök bocsánatára hangzik el ugye az úrvacsorai alkalmakon is ez a gondolat. És csak ennek a fényében érthetjük, én azt gondolom, helyesen Jézusnak a szavait, amelyek nagyon kemények. Amikor Júdásra utal, mert mit mond? Azt mondja, jobb lett volna, ha meg sem születik. Ezek nagyon-nagyon kemény szavak. Jobb lett volna, ha meg sem születik. Igen, valóban. Jobb annak, aki nem születik meg, mint annak, aki megszületik, de nem fogadja el az Isten kegyelmét. Mert aki nem születik meg, annak nem kell átmennie azon a nyomorúságon, amit a kárhozat jelent. De annak, aki megszületik, és meghallotta már, hogy Jézus Krisztus érte halt meg, de ő vagy lustaságból, kényelemszeretetből, halogatásból, nem feltétlenül ellenállásból, nem feltétlenül ateista szemlélettel, csak egyszerűen, Majd, egyszerűen halogatva a döntést, könnyen ugyanarra a sorsra juthat, mint Júdás. Ezek nagyon-nagyon kemény szavai az evangéliumnak, de részét képezik az evangéliumnak. Éppen ezért ennek el kell hangoznia, mikor máskor, ha nem akkor, ahol és amikor Jézus ezt mondja. Hiszen a születésünkkel mindannyian kaptuk azt a felelősséget, hogy válaszoljunk az Isten szeretetére. Ez a teher, akik itt vagyunk, mindannyiunkon rajtunk van. Talán többen vagyunk olyanok, akik erre válaszoltunk, és ez a teher ilyen módon lekerült már rólunk, mert igent mondtunk Isten megoldására. De mindannyiunkon rajtunk van. És ezt nem lehet ledobni, ezt nem lehet félretenni. Ezt lehet, időlegesen lehet félretenni. De egyszer biztos, hogy szembe kell nézni azzal a kérdéssel, hogy mit válaszoltam én az Isten üdvtervére. Ha máskor nem, akkor a halálos ágyunkon biztos, hogy szembe kell nézni vele. De milyen jó, hogyha ezt most tesszük meg, és az evangélium erre hív, hogy most dönts, most lépj, most hozd meg ezt a döntést, és ennek a terhe nélkül éld tovább az életedet, mert ha Júdás életét tovább követjük, keveset mond róla az ige, de onnantól kezdve az már a pokol itt a földön, ami hamar be is végződik, sajnálatos módon. De ez valahol onnan indult, hogy ő azt a döntést hozta, hogy elmegy. És akkor ment el, amikor Jézus ezt megtette. Jobb lett volna, ha meg sem születik. Tehát a kegyelem elutasítása, vagy annak a halogatása, ugyanezt a veszélyt hordozza magában. De a kegyelem hitáltal elfogadása viszont már az örök életet szerzi meg. Tettem már említést arra, hogy ugye ez a vacsora, ez egy nagyon bonyolult, liturgia szerint zajló vacsora, amit Jézus, ha nem ő lenne az Isten fia, akkor azt mondanánk, hogy önhatalmulag megtört, de mégis inkább azt mondom, kibővített, tovább vitt. Talán ez segít nekünk a megértésében. És ott van, hogy látjuk azt, hogy veszi Jézus a poharat, hálát adja, de már miután vacsoráltak, akkor veszi a poharat, és nem nagyon értjük, akkor most hogy is vannak ezek a poharak. Anélkül, hogy ebben nagyon belemennénk, annyit talán érdemes megjegyeznünk, hogy több poharat vettek magukhoz. Megfelelő ponton, megfelelő áldás elmondása után, ezen a bizonyos vacsorán. Az a pohár, amelyhez mi szoktunk utalni, az a harmadik pohár volt. Amiután Jézus magához veszi, tehát a sorrendben a harmadik poharat, amit Pál apostol a korintusiakhoz írt levelében az áldás poharának neve. Ez azt mondja, az áldás pohara a Krisztus vérével való közösségünk. Kérdésként teszi fel, de gyakorlatilag ezt mondja. Tehát ott van a harmadik pohár. Aztán Jézus azt mondja a legvégén, de mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőkének ebből a terméséből a manapig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Itt újra van egy váratlan, nem várt lépés Jézus részéről. A negyedik pohár még ott volt. Még ezen a vacsorán a negyedik poharat még magukhoz kellett volna venni ahhoz, hogy teljes legyen a kör. És mielőtt ezt megtették volna, Jézus kimegy a tanítványaival. Ott hagyja ezt a vacsorát. Azt mondhatjuk, hogy félbehagyja. Nem vitték végig az utolsó pontig. Tekinthetünk rá úgy, mint egy félbehagyott vacsora. És ennek egy nagyon fontos üzenete van a számunkra. Amire itt Jézus dal, hogy majd. Még az is lehet, hogy a tanítványok megkérdezték tőle, hogy de uram, hát még a negyedik poharat is magunkhoz kell venni, hogy teljes legyen. És Jézus azt mondja, hogy nem, majd az én atyám országában. Tehát itt van ez a negyedik pohár, ami az akkori tanítványok, meg a mostani tanítványok számára is időben ott van messze, messze, valahol előttünk, nem is biztos, hogy ilyen messze. Előttünk van. Tehát ebben az utolsó pohárban is lesz részünk. De azt mondja Jézus, hogy az nem itt lesz. Majd az oda át. És így kapcsolódik az úrvacsora, már az egy hétre, hogyha élünk, akkor fogjuk majd venni a jegyeket. Ilyen módon kapcsolódik, hogy most ezeket vesszük, de ez nem egy bevégzett, nem a megváltás nem bevégzett, hanem az Istennel való kapcsolatunk. Majd oda át a mennyek országába. Azt mondja, újat iszom veletek. Átkapcsolja Jézus ezt a vacsorát már az atya országához. Ő már, igen, itt van még, de már ott is van. És azt szeretné, hogy mi is, de hát másként élünk mi, hív emberek. Nem ugyanígy élünk mi is, hogy még itt vagyunk, de egy kicsit ott is vagyunk. Tehát ez a kettősség, ez feltétlenül jellemez bennünket. És ebből egy nagy bátorítás származik ami számunkra, hogy be fogja ezt végezni Jézus. De az egész életünk, a vele való szövetségkötés, vagy a velünk való szövetségkötése, az mind-mind akkor teljesedik be, amikor majd ott leszünk abban az országban, ahova előre ment, hogy helyet készítsen számunkra. Három gondolatban hadd emeljek még ki olyan gyakorlati tanácsot talán, amit hazavihetünk magunkkal. Az első az az időre vonatkozó, amiről a legelején szóltam, hogy ebbe a naptári nappal, hónappal mért időbe, aminek nagyon-nagyon fontos szerepe van az életünkben, ezért nézzük az órát, nézzük a naptárakat, bejegyzéseink vannak benne. Nehogy csak ehhez ragaszkodjunk, és ez legyen minden, ami bennünket vezet, hanem keressük, és ismerjük fel, ha Isten ad ilyen kairosz időket az életünkben, ami egy fordulópontot hoz, ami közelebb visz hozzá, ami előre visz bennünket. Jézus ott megállt, és azt mondta, most az én időm itt van, közel van, elérkezett. Meg tudott állni. Ezek mindig közelebb visznek bennünket Istenhez. Hogy ne legyünk az időnek a szorításában, a hajtásában, hogy ne tudnánk megállni, ne tudnánk észrevenni azt, amikor Isten valamit konkrétan elkészített. És ezt nem tudom, hogy ez mi, kinek mi lehet az életéből, ő tudja. Akkor ott álljunk meg, ott valami történni fog. Mint hogy történt ezen a bizonyos vacsorán, amire a tanítványok nem is gondolhattak, amire Jézus a szívéből vágyott. És Jézus vágyik arra is, hogy megálljon melletted, meg mellettem, családunk mellett, gyülekezetünk mellett, hogy valamit adjon, valamit mondjon. Aztán az a különbség, amit mondtam, hogy majd fogok rá utalni, hogy miben volt más a 11 és az 1, 11 és Júdás kérdése. Nem csak a kérdés hangzott másként, nem csak az egy szó volt más, hanem ami ezek között, a szavak között van. A 11 azt kérdezte, hogy Uram, úgy tette fel a kérdést, Júdás mesternek nevezi. Hadd mondjam azt, hogy az, aki csak mesternek nevezi, és tartja Jézust, az sok mindenben bizonnyal követi őt. Mert ő a mesterem, én követem őt, megyek utána. Aki azonban urának is tartja, és ez feltétlenül egy magasabb szintje a Jézus elfogadásának, az elismeri a hatalmát minden tekintetben az élete fölött. Júdás bizonyos kérdésekben elismerte Jézust, más kérdésekben nem. A többiek úrként alárendelték magukat Jézusnak. A kérdés az, hogy neked, nekem, nekünk, kicsoda Jézus? Egy mester, egy tanító, akitől sok jó dolgot meg lehet tanulni, amit jónak látunk, megtesszük, amit nem, azt hagyjuk, vagy úr, aki parancsol, és ha én úrként elfogadtam, akkor azt mondom, hogy a te akaratod legyen meg. Ne elégedjünk meg azzal soha, hogy csak mesterként tekintsünk Jézusra. Mert abban még belefér az, hogy egyik szavát megtesszük, a másikat nem. Ha úrunknak valljuk őt, akkor azt jelenti, hogy alárendeltük magunkat az ő életének. És a harmadik gondolat az úrvacsora, úrvacsorához kapcsolódó gondolat, hogy az úrvacsora mindig kínál lehetőséget a bűnrendezésre. Mindig kínál lehetőséget a bűnbocsánat elfogadására. És most így egy hetünk van, nem a jövő héten hangzik ez az ígérdetés, hanem most. Van egy hetünk, hogy ilyen tekintetben is visszaemlékezzünk, és gondolkodjunk az Istennel való kapcsolatunkon. Hadd elevenedjen meg a reménység is a mi szívünkben, amit Jézus meghagyott, hogy majd az Atyám országában újat iszom veletek. Legyen válaszul az életünk arra, amit Jézus értünk tett, egy folyamatos hálaadás. Azért a szövetségért, amit ő kötött meg, és amit a vérével pecsételt meg, és várjuk reményteljes szívvel azt a nagy vacsorát, mert a Biblia beszél egy nagy vacsoráról, ahová hivatalosak vagyunk, ahol majd mindaz, ami itt nem fejeződhetett be, mert Isten nem akarta itt befejezni, mert oda át van a befejezése, arra vágyjunk, és ne akarjunk ebben az életben mindent megkapni. Mert Isten nagyon sok mindent odaátra helyezett el. És hogyha ebben a kettősségben jól megtaláljuk a helyünket, akkor a jelen életünkben is pozitívan fog ez hatni az életünkre. Tehát ne felejtsük el, és emlékezzünk arra, hogy ez a bizonyos negyedik pohár, az vár ránk ott a mennyekben, ahová Jézus előre ment helyet készíteni. Akik már az övéi vagyunk, igen, mondtunk, erősítjünk meg ebben a hitünkben, akik pedig még ezt a döntést nem hozták meg, hadd hívjalak benneteket arra, hogy tegyétek meg, legyen ez a mai nap válasz arra, amit Jézus értünk tett. Így menjen tovább a mi életünk, és kívánom, hogy Isten áldása kísérje minden lépésünket. Amen.